számú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Idén ünnepli fennállásának 15. évét a Füzéri Hadtörténeti Kör. Véget ért a nagy sikerű kultérpiknik Gyöngyösön. Megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét Sátoraljaújhelyváros önkormányzata. Idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a mátrafüredi Bene Egylet. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Idén ünnepli fennállásának 15. évét a Füzéri Hadtörténeti Kör. Emléktúrák, interaktív tárlatok, előadások és természetesen a hagyományok megőrzése és továbbadása áll az Egyesület tevékenységének középpontjában. A jubileumhoz kapcsolódóan idén Borsodabaúj-Zemplén vármegye önkormányzata a vármegye civil közösségeiért díjban részesítette a közösség tagjait. A megalakulásról és az elismerésről Szakály András elnököt hallják.
Meglepetés volt. Nem is számolhat az ember egy ilyennel, tehát hogy vármegyei szinten egy ilyen kis településről, egy ilyen idézőjesen létszámban kis csapat, hogy ilyen díjazást fog kapni, és természetesen nagyon örültünk neki, hisz ez tényleg megtisztelő. Az elmúlt 15 évben szép fokozatosan kialakultak azok a pontok, kapcsolódási pontok, azok a emberi kapcsolódási pontok és szakmai kapcsolódási pontok, hogy ki melyik közegben érzi jól magát, mi az, ami neki közel áll, mi az, amit ő szívesen csinál. Tehát nem mindenki tárlatozik, nem mindenki katonai hagyományőriz, nem mindenki van minden korszakban benne. Tehát a lehetősége adott, hogy ott kapcsolódjon, ahol önmagából a legtöbbet ki tudja hozni. Tisztelem az őseinket, nem csak a saját családi őseimet, hanem a településünk őseit, azt, amit ők ezért a településért tettek. Katonaként, civilként, ez lényegtelen ebből a szempontból, és úgy gondolom, hogy az ő emléküket mindig és mindenhol ápolni kell. 2009-ben kezdődött, amikor itteni gyűjtéseimből is Gábor atya a Füzére kerülésének és az ő gyűjtéseiből kialakult az első kicsi közös tárlata téli kápolnában, amire meghívtuk a füzérieket. Természetesen az még nem volt olyan szintű, mint akár a mai tárlatunk, de viszont azt láttuk, hogy az embereknek nagyfokú az érdeklődése, lelkesen nézegetik a régi fotókat, a régi olyan jellegű tárgyi dolgokat, amik mondjuk úgy, hogy 1940-es évektől napjainkig terjedt. A második világháborúval kezdtünk azért, mert 2009. decemberében a Füzéri temetőben található úgymond ismeretlen katonák sírhelyének a újraszentelése, felújítása ekkor történik meg a település és a Füzéri Várvédő Egyesület, és talán a szerény személyem is egy kicsit hozzájárult ehhez. Ezután, mivel itt voltak katonai hagyományőrzők is jelen, elgondolkoztunk azon, hogy a már alakulgató tárlatunkban milyen jó lenne világháborús egyenruhát bemutatni. Szerencsénk volt, kaptunk rá támogatást, de ha már volt 4 egyenruhánk, akkor elgondoltuk, hogy mi is meg tudjuk ezt csinálni, csak tanulnunk kell hozzá, és így indult el ez a történet. Nagyon szerencsénk volt abban, hogy a helytörténethez kapcsolódóan színes a falu életvitele, ugye a pávakör, a betlehemes, az iskola, és sok-sok minden a zenekarok, és ezekből nem csak fotóanyagok, hanem a szerencse folytán még tárgyi eszközök is előkerültek.
Véget ért a nagy sikerű kultérpiknik Gyöngyösön. Az elmúlt évek tapasztalatai egyre inkább ki tudják alakítani azt az igényes hangulatot, amely minden péntek este várta az érdeklődőket több héten keresztül. A részletekről Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Rendezvényszervezőként mindig arra gondolunk, hogy csinálunk valamit, főleg ha új rendezvényt indítunk el, amit majd nagyon fognak szeretni az emberek, mert hogy amikor mi kitaláljuk, azt gondoljuk, hogy ez egy szerethető, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény, úgyhogy reménykedtünk benne. A legelső évben az ilyen nagyon-nagyon hirtelen dolog volt, ott tényleg az volt, hogy az egyikünk azt hiszem Budapesten volt, és akkor látott egy olyat, hogy egy büfé kocsi mellett egy gitáros srác zenélgetett, és akkor ott ültek mellette emberek, és úgy jól elvoltak, és na, akkor csináljuk, és gyakorlatilag ilyen két hét alatt összedobtuk az egészet. Hát egy rendezvénynek a kiteljesítése az nem két hét, még egy nagyon kicsi rendezvénynek sem. Úgyhogy az ilyen nagyon-nagyon gyors volt, ott négy alkalom volt az első évben legelőször, de mindenképpen azt úgy terveztük, hogy ez évről évre, és ilyen sorozat jelleggel, mert hogy ilyen kis műhely titok, a rendszeresség elve, az mindig közönségbarát dolog. Tehát, hogyha az emberekbe beleivódik az, hogy péntekenként, akkor egy idő után már nem keresi a programot, hanem tudja, hogy pénteken lehet oda menni. Hogy az eredeti célja ennek a rendezvénynek az tényleg az volt, hogy bocsánat minden művésztől, hogy hát ott valaki a háttérből tel klimpírozgat, pöcörög a kis hangszerével, és egyébként a dolog meg arról szól, hogy összejönnek emberek, és egy jót beszélgetnek péntek este, amikor úgy lezárul a dolgos hétköznapok, és a hétvége előtt egy kicsit úgy, szóval, hogy egy ilyen kis átmeneti valami, és tényleg ez volt az eredeti koncepció, hogy jöjjenek össze az emberek, szóljon egy kellemes zene, meg lehessen inni egy italt, csak aztán egy kicsit a közönség is átalakította ezt a dolgot, mert hogy az elsők, akik eljöttek, azok nagyon szépen leültek, és mint egy koncertre, így 100%-osan az előadóra figyeltek, és hallgatták a zenét, úgyhogy így alakult ez igazából át egy ilyen kis koncert élménnyé, és egyébként azért, hogy azért megvan ez a beszélgetős része is, nem arról van szó, hogy a legnagyobb magyar külföldi, akármilyen sztárok jönnek ide, hanem itt kifejezetten cél az, hogy olyan zenei stílusok vagy értékek jelenjenek meg, amik nem feltétlenül a legnagyobb érdeklődésre tartanak számon. Tehát, hogy itt azért a legtöbb zenekar nem feltétlenül olyan, aki mondjuk egy nagy színpadon nagy közönséget vonzana, hanem ez pont arról szól, hogy egy kicsit ilyen félig meddig akusztikus, kicsit csendesebb, nyugisabb. De hogy igen, egy ilyen nagyon közvetlen, baráti, családias hangulat alakuljon ki.
Megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét Sátoraljaújhely város önkormányzata. A szabályozás a közösségi együttélés, az ingatlan vásárlás és a letelepedés kapcsán szeretne védelmet nyújtani a normakövető lakosságnak. A rendeletről Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
A helyi önazonosság védelme azt jelenti, hogy azon dolgozunk, hogy Sátoraljaújhely is, a mi városi közösségünk továbbra is nyugodt, békés életet élhessen, hogy ez a közösség az építők közössége legyen. És nem mindegy, hogy kikkel élünk egy városban, az a cél, hogy dolgozni akaró és tudó emberek legyenek a városban. Nem mindegy, hogy kik laknak mellettünk, az sem mindegy, hogy kik veszik körül a gyermekeinket. Élve a törvény adta lehetőséggel, ezért rendeletet alkottunk a helyi önazonosság védelme érdekében. A helyi önazonosság védelmének vannak különféle eszközei, ezeket érvényesítjük mi is. Az egyik az elővásárlási jog. Itt azt lehet elmondani, hogy elővásárlási jog illeti meg a következő személyeket. A következő sorrendben először Sátoraljaújhely város önkormányzatát, aztán pedig az adásvétel tárgyát képező ingatlannal teleghatáros ingatlan tulajdonosát. Egy másik eszköze a helyi önazonosság védelmének a lakcím létesítési engedély. Ezt is feltételekhez kötjük. Lakcímet tud létesíteni az a városban, akinek munkaviszonya van, aki dolgozik, vagy akinek igazolása van arról, hogyha ide költözik, akkor elkezdi a munkát, vagy bármilyen nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Van egy ingatlan alapterület feltétel is, az egy főre jutó négyzetméterek számának legalább 10-nek kell lennie, hiszen ez biztosíthat élhető körülményeket egy családnak. Feltétel a magyar nyelv társalgási szintű ismerete, és van betelepülési hozzájárulás is, ez 100 000 forint per fő összegű. A harmadik eszköze a védelemnek a lakcím létesítési tilalom, hiszen vannak, akik nem létesíthetnek lakcímet. Inkább úgy mondom, hogy lakcímet létesíthet Sátoraljaújhelyben a rendelet alapján az, aki büntetlen előéletű, aki ellen nincs folyamatban büntető eljárás, akinek nincsen adótartozása, és az létesíthet, aki rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal, vagy pedig szakképesítést tanúsító okirattal. Ugyanakkor alanyi mentességet kapnak nagyon sokan, érdemes tanulmányozni a rendeletet, és méltányossági kérelem elbírálása is megtörténhet, tehát a képviselő testület méltányosságot adhat bizonyos feltételek esetén ahhoz, hogy mégiscsak valaki ide költözhessen.
Ebben az évben ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Mátrafüredi Bene Egylet. A szervezet célja többek között a közösség építése, a családok összetartása, a hagyományok ápolása és a társadalmi szerepvállalás. A részletekről Máté Pál egyesületi tagot tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Valami különlegesség azon túlmenően, hogy egyértelmű tény a 35 év, valamivel készültök esetleg megünnepelni, vagy adtok valamilyen módját annak, hogy most 35 évesek lettek?
Igen, tehát természetesen megünnepeljük, a jubilómokat mindig megünnepeljük. Igazából beneegyleti körökön belül fogjuk ezt, tehát nem egy nyilvános nagy rendezvényt tervezünk, hanem a mi kis közösségi házunkban, a Beneházban fogunk egy minden korosztályt átölelő kis házi eseményt csinálni. Főzünk egy jót, mulatunk, a tánckörünk és a dalkörünk is részt vesz benne természetesen. Ők biztosítják majd a szórakozást, és ők fogják majd nekünk ezt színesíteni. Ez egy egésznapos esemény lesz, október 11-én tűztük ki az időpontot, mert akkor mi reméljük az időjárás kegyes lesz hozzánk, és ott leszünk a Beneház udvaron, egy nagyon szép kis eseménnyel készülünk.
Kegyes és már szép színes. Nézzük akkor azt, hogy most kik lettek az új vezetők, mert hogy átadtad a stafétát.
Igen, a volt alelnökünk, dr. Mecseki Márton vette át a elnöki stafétát, és Előházi János és dr. Szabó Péter lett a két alelnök. Nagyon jól működik, én azt gondolom, hogy rugalmasan tudják kezelni a programokat, már megvan a kellő rutinjuk a vezetésben. Mindegyik, ugye, aki elnökségi tag lett, ugye vezető szerepet tölt be, vagy a vállalkozásában, vagy bárhol, tehát könnyen tudja ezt kézbe venni, és ők nagyon ügyesen hozzá is teszik igazából azt, amit kell. A programokat ugyanúgy szervezzük, tehát nem az van, hogy minden az elnökségre hárul, hanem igyekszünk levenni a vállukról, és úgy közösen dolgozzuk ki a programokat és a rendezvényeket is. Van egy kis csapatunk, ezek főleg a fiatal, vagy fiatalabbnak mondható apukák, anyukák, és így összefogva csináljuk a közösségi programokat.
Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén felhős lesz az ég, a Dunántúlon lehet időszakosan több felhő. Csapadék nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyen 6 fok alatt, a vízpartokon magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 24-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Thank you. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma: a Miskolci Városi Közlekedési ZRT a zöld busz program keretében hamarosan új buszokkal gazdagodik. A Magyar Vöröskereszt augusztusban iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. Augusztus 20-án ünnepli a Miskolci Állatkert a 42. születésnapját.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A Miskolci Városi Közlekedési ZRT a zöld busz program keretében hamarosan új buszokkal gazdagodik. A kínai BYD elektromos buszok adták be a legalacsonyabb árajánlatot, így decemberre és jövő év tavaszára már új csuklós és szóló buszok is érkeznek a városba. A buszok Miskolc közigazgatási területén belül fognak majd közlekedni, és a hetes viszonylaton pedig a Miskolc és Felső Zsolca közötti szakaszon állnak majd szolgálatba. A részletekről, valamint a fejlesztéseikről Gadnai Bodnár Éva, az MVK ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Talán onnan kezdeném, hogy 15 éve dolgozom az MVK ZRT-nél, vezérigazgatóként tavaly októbertől, ezért elég széles körű a rálátásom a cég működésére, arra, hogy az elmúlt időszakban milyen problémák merültek fel, és milyen nehézségekbe ütköztünk, mik azok, amelyeket orvosolni kellett. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy egy rendkívül nehéz időszakon vagyunk túl. Több fronton is komoly problémákkal küzdöttünk. A legnagyobb problémánk a járművezetői létszámhiányban, az autóbuszvezetői létszámhiányban összpontosult. Gyakorlatilag ott tartottunk, hogy a járművezetői vezetőknek olyan mértékű túlórát kellett vállalniuk, hogy a teljesítményt, illetve a menetrendhez szükséges járműdarabszámot ki tudjuk adni, és tudjuk teljesíteni a közszolgáltatási követelményt, amely már-már elérte akár a 400 órát, és ez ugye egyrészt nem egészséges a járművezetők részére, hiszen elfáradnak, másrészt munkáltatói oldalról is komoly problémákat jelent. Tehát ez volt az első, amit meg kellett oldani. Aztán ugye ebből eredően szabadságok benn maradtak, feszített volt a munkatempó. Aztán a következő problémát az jelentette, hogy a forgalomba kiadandó járművek mennyisége sem volt elegendő. Ennek eredményeként járatkimaradások voltak. Tehát az első két lépés az elmúlt időszakban az volt, hogy meg kellett oldani, hogy legyen egy stabil járművezetői létszámunk, és legyen egy stabil járműállományunk ahhoz, hogy a közszolgáltatási követelményt teljesíteni tudjuk. Járműdarabszámmal nincsen baj, azzal van baj, hogy nagyon idősek ezek a járművek. Nyilván a javításuk az nem kiszámítható, ugyanúgy, mint otthon egy személygépjármű esetében, amely 10-15 éves, bármikor bármi elromolhat, és nem tudjuk azokat az alkatrészeket rögtön beszerezni, ami akkor szükséges, mikor elromlik, hanem ennek van egy beszerzési, átfutási, kifutási ideje, és ebből eredően talán azt mondhatom, hogy kicsi felhalmozódtak a járműjavítások, de már most az elmúlt időszakban erre fokozott figyelmet fordítottunk, és így a kiadandó járművek mennyisége, amely szükséges, hogy a menetrendhez az már rendelkezésre áll. Tehát nem a jármű darabszámmal van baj, hanem az, hogy öreg a járműpark, ennek okán ugye mielőbb égető az új járművek beszerzése. 2024-ben 182 fő autóbuszvezetőnk volt, és ez a létszám 2025-re már 205 főre emelkedett, tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős javulás, és még emellett 53-57 részmunkaidős kolléga is dolgozik, tehát ezzel együtt már el tudtuk azt érni, hogy az áthozott szabadságokat kiadjuk, a túlórák száma csökken, és ugye kipihentebbek is a járművezetőink. Egy MVK-s kezdeményezés volt az, hogy tehát eddig C D-ről D-re lehetett csak, most pedig len B-kategóriás jogosítványról is lehet D-re képezni. Ez azt jelenti, hogy egy lépcső kimarad, ami nekünk nagyon fontos, mert nem viszik el a kamionos cégek az MVK-nak képzett autóbuszvezetőket, tehát a saját magunk által indított képzésekből itt maradó járművezetői állomány tudja támogatni az MVK munkáját. Járművezetők tekintetében változatlanul vegyes az állomány. Ez az 53-57 részmunkaidős kolléga jellemző még mindig nyugdíjas autóbuszvezető, de az új felvételesek között vannak fiatalok is. Egyébként próbáljuk megfogni a fiatal kollégákat. Most épp vannak járműszerelő tanulóink, akik most végeztek, és terveink között szerepel, hogy őket ott tartjuk az MVK-n, sőt, ők maguk is jelezték, hogy nagyon szívesen dolgoznának nálunk. Rajtunk nem múlik, hogy hozzánk jöjjenek, és itt maradjanak. Mindent megteszünk azért, hogy megszeressék az MVK ZRT-t. A járművek tisztasága kritikusan fontos, hiszen közvetlenül befolyásolja az utazási élményt. Itt is voltak problémák, vagy ha nem is problémának nevezzük, javítani minden szolgáltatáson lehet. Az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy a jármű takarítói létszám csökkent, minden járművet alaposan kézi és gépi eszközökkel is takarítunk. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy a napi takarítás minden jármű esetében megvalósul a nap végén, ugyanúgy az autóbuszok, mint a villamosok esetében, és folyamatos a járművek nagy takarítása is, de mire a kollégák ugye a végére érnek egy-egy járműnek, egy ekkora járműpark esetében, az azt jelenti, hogy a nagy takarítás, amikor úgy tetőtől talpig mindent végig takarítunk, az 2-4 hetet jelent. És az elmúlt időszakban talán fogalmazhatok úgy, hogy szintet léptünk, és gyakorlatilag egy hónap alatt az autóbuszoknak a bő felét kitakarították a kollégáink, és tényleg professzionális eszközökkel, anyagokkal, tehát érezhető a javulás. Tehát egy picit magasabbra tettük a lécet, amelyet szeretnénk is tartani. A villamosok esetében még ott is már takarítjuk, szintén ilyen professzionális eszközökkel, azonban ott még nem értük el azt a jelentős mennyiséget, amit szeretnénk. Hangsúlyozom, hogy a napi takarítás fertőtlenítés az folyamat, de az elkövetkezendő hetekben tapasztalni fogja az utazó közönség is a lényegi javulást, ebben biztos vagyok. A menetrendi sűrítés az kiemelt fontosságú volt az utasok elégedettségének nevelése érdekében, ezért két ütemben vezettünk be ebben az évben változásokat. Első lépésben május 1-től, ahol is a 3-as busz, 5-ös busz, 35-ös busz, 1-es és 2-es villamosok esetében lett sűrűbb a közlekedés, illetve június 21-től további fejlesztések jöttek. Egy új B-s jelzésű nyári buszjáratot indítottunk Miskolc-Tapolcára, illetve a 28-as busz sűrűben jár a Tampere város részben, és az 1-es vonalon, a villamos vonalán tanszünetben és szombatonként is sűrűben járnak a szerelvények, valamint a 21-es autóbusz esetében ezt közöltünk egy olyan változást, az korábban igényvezérelten ment be csak a Tiszai pályaudvarról a Szondi-György útra, most pedig már nem kell ezt jelezni, hanem minden esetben betér a Szondi-György utcára. Illetve a déli ipari parkba járók számára is javult a 43-as és az 53-as járatok kiszolgálása. Finom hangolásra egy-két észrevétel érkezett, de alapvetően nem érkeztek észrevételek, ami azt jelenti, az én olvasatom, hogy nincs nagy baj. Mert ugye hangot minek szoktunk adni, annak, hogyha elégedetlenek vagyunk, vagy nem tetszik valami. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a menetrendi változás azokon a kereteken belül, amelyre lehetőségünk volt, azon belül megadta az utazóközönség számára azt, amire szükségük volt. És szeretnék is mindent megtenni annak érdekében, hogy egy picit formáljuk a szemléletüket, a megítélésünket, hiszen a kollégák higgyék el, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ezt a menetrendet biztosítani tudjuk, azért, hogy a szolgáltatás minősége megfelelő legyen. Hatalmas kihívásokkal küzdenek, és én úgy gondolom, hogy jár nekik az elismerés, de ha az elismerést nem is kapják meg, az elfogadás mindenképp. Feltételes közbeszerzést folytattunk le 4 darab csuklós autóbuszra, illetve 6 plusz 4 darab szóló autóbuszra. Ugye ennek a feltételes közbeszerzésnek megvan a nyertes, a BYD, és mivel ugye ezekhez kellene forrás is, hát igyekszünk a megfelelő forrás oldalt megtalálni pályázati forrásokból. Ennek okán a zöld busz pályázati program keretein belül a Humdától sikerült is elnyerni 4 darab csuklós autóbuszt, melyből 3 darabot 25 ezer fő feletti településeknek kiírt pályázat útján, egyet pedig len 25 ezer fő alatti településeknek kiírt pályázat útján nyertünk el. Ugye a 25 ezer fő alatti az felsőzsolcai közösségi közlekedéshez kapcsolódik, tehát 4 csuklós autóbuszt fog érkezni várhatóan már decemberben, idén decemberben. Ezeket a buszokat egyébként Kínában gyárt. A szóló buszokat, ha sikerül, majd azt majd nagy valószínűséggel Magyarországon a komáromi gyárban fogják gyártani. Ennek a csuklós buszoknak a gyártása azért nem lehetséges egyébként Magyarországon, mert a komáromi gyár bővítés, átépítés alatt áll. Akkor a szóló buszokra is kitérek. A szóló autóbuszok esetében épp az elmúlt héten kaptuk meg az örömteli tájékoztatást, hogy 2 darab szóló buszt 100%-os támogatás intenzitással sikerült elnyernünk. Szintén 25 ezer fő alatti települések részére, ez megint Felsőzsolca kiszolgálását biztosítja, azzal együtt nyilván, hogy az MVK ZRT járműparkját gazdagítja. És az a néhány szólóbusz, ami még bent van a rendszerben, arra is nagyon összpontosítunk, hogyha lesz elérhető pályázati forrás, akkor természetesen pályázni is fogunk, és nagyon nagy reményekkel vagyunk az iránt, hogy ez sikerüljön is. A szólóbuszról még annyit azért hozzátennék, hogy azok várhatóan jövő év márciusban érkeznek. Tehát nyilván egy pár hét, vagy esetleg egy-két hónap csúszás benne van, de ettől több semmiképp sem a csuklós, sem a szólóautóbuszok esetében.
Amivel beléptél, és megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meg. Elégtem én. Mivé legyek most nélküle? Hová legyek én nélküle? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek. Nélkülök én. A vonatunk újra indul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz, induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint, nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk.
Újdonság, hogy szeptember 1-től a Borsodi Vármegye székhelyen tanuló általános iskolások ingyenesen utazhatnak az MBK ZRT járművein. Ehhez egy hologramos címkét kapnak a diák igazolványukra az iskolákban. Mindez hatalmas segítséget jelent a családoknak, ugyanakkor ösztönzi a fiatalokat a közösségi közlekedés használatára.
A miskolci intézményben tanuló 1-8 évfolyamos diákok az érintettek ebben, akiknek a részére a Miskolci önkormányzat biztosítja a díjmentes utazási lehetőséget. Igazából nekik nem sok mindent kell tenni a diákoknak, hiszen az intézmény fenntartó és az önkormányzat a háttérben az egyeztetési folyamatokat már lezárta. Gyakorlati vagy technikai lebonyolításában ez úgy fog működni, hogy a diákok kapnak egy hologramos címkét majd az intézményekben a diák igazolványra, mely a díjmentes utazást biztosítani fogja részükre, és ugye ez egyrészt hatalmas segítség a családnak, mert ugye nem ró rájuk anyagi terhet, másrészt pedig lenne szeretnénk ösztönözni a fiatalokat arra, hogy a közösségi közlekedést előtérbe helyezik és használják. Az MVK ZRT rendelkezik 20 darab jegy- és bérletkiadó automatával, melyeken keresztül nem lehetett június 15-ét megelőzően Miskolc passzkártyás bérletet vásárolni, és ez a vásárlási lehetőség most már biztosított az utazó közönség számára. Gyakorlatilag a folyamatot egyrészt maga az automata mutatja és mondja, hogy mit kell csinálni, tehát nagyon egyszerű lépések, másrészt a weboldalunkon keresztül megtalálhatja az utazó közönség, hogy hogyan tudja használni a Miskolc passz kártyáját, és hogyan tud kedvezményes bérletet vásárolni ezzel a kártyával az automatán keresztül. A járatkísérői szolgáltatás bevezetése egy olyan lépés volt, amely érezhetően javította a rendet és a biztonsági érzetet a járatainkon. A járatkísérők határozottan, de udvariasan lépnek fel. Ennek köszönhetően sikerült visszaszorítani a szemetelést, a dohányzást a megállókban, illetve a hangoskodást, és azt látjuk, hogy a jegyellenőrökkel együtt nagyon szépen dolgoznak. És az utazó közönség részéről erre vonatkozóan viszont valóban érkezik pozitív visszajelzés. Ugye, ha egy atrocitás történik a járművön, és nincs jelen jegyellenőr, vagy járatkísérő, akkor bizony azt a járművezetőnek kell lekezelnie, egészen addig, még a központi menetirányítást tájékoztatja az eseményről, és rendőrt hív, és ha egy járatkísérő, vagy jegyellenőr jelen van, akkor ő ezeket a folyamatokat el tudja indítani, le tudja bonyolítani, ha szükséges. Idén június 21-én szombaton hagyományosan a múzeumok éjszakáján rendeztük meg a nyílt napunkat. Igyekeztünk valóban költséghatékonyan ezt megoldani. 5500 látogatónk volt, és én úgy gondolom, hogy azért népszerű ez a rendezvény, mert talán egy családi nappá nőtte ki magát, azt mondhatjuk, mert rengeteg olyan interaktív és különleges program van, amely a gyermekek számára vonzó. Beülhetnek a járművek fülkéjébe, kipróbálhatják azokat, kulisszatitkokat láthatnak a villamos, illetve az autóbusz csarnokban, megnézhetik a menetirányítást, illetve az MVK ZRT múzeumát, és hát nyilván egy-két gyermekjáték is van, amivel tudnak játszani, illetve nagyon-nagyon sok partnerünk van, akik segítik a munkánkat, és ők is egy-egy különlegességgel előrukkolnak, mint például a rendőrség, a katasztrófa védelem, sőt a baráthegyi vakvezetők is jelen voltak, és nem titok az sem, hogy ez egy-egy ilyen rendezvénynek mindig van egy jótékonysági vonala is. Most a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány volt részese a rendezvénynek, ahol kihoztak néhány kutyust, és nekik gyűjtöttünk állateledeleket, illetve pénzadományt. Tehát nem is tudom, hogy az első évben mennyi látogató volt, erről most nem akarok pontos számot mondani, de az biztos, hogy most 5500, és ahogy egyre mentünk előbbre az időben, bizony volt olyan, hogy nagyon-nagyon meglepődtünk azon, hogy kinyitottuk a kapukat, sőt a meghirdetett nyitási idő előtt, vagy időt megelőzően ki kellett nyitni a kapukat, mert százával érkeztek a látogatók. Ugye fontos, hogy egyszerre a telephelyen azért egy 500 főtől több ne legyen. A gazdasági nehézségek ugye az MVK ZRT esetében és minden közlekedési társaság esetében adottak, hiszen mindnyájan tudjuk jól, hogy a közösségi közlekedés az nem lehet nyereséges, és talán ki szabad mondani, hogy alulfinanszírozott. És azt is hozzá kell tenni, hogy átalakultak nagyon az utazási szokások. Épp mielőtt eljöttem erre az interjúra, néztem meg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2011-ben 162-163 ezer személygépjármű volt forgalomban, ez a szám 2024-re 229 és 230 ezer darab. Tehát ez egy jelentős növekmény, akik vélhetően a közösségi közlekedés helyett használják a személygépjárművet, és azért azt is látjuk, hogy jellemzően egy maximum két ember ül egy személygépjárműben. Ennek okán ugye még nehezebb őket visszahozni, még nehezebb az utazóközönséget visszacsábítani, de azon vagyunk, hogy megpróbáljuk őket visszahozni a közösségi közlekedésbe. És hát ugye a demográfiai változások is jelen vannak az életünkben, és itt szintén egy olyan számadattal készültem, hogy még Miskolc lakossága 2011-ben 167 000 volt, 2024-ben ez 143-145 ezer fő, tehát ez a jelentős lakosságszám csökkenés is hozza magával azt, hogy igazodnunk kell az új igényekhez. Ugye az előbb említettem azt, hogy szeretnénk megfogni a fiatalokat, szeretnénk, ha minél többen vennének részt a közösségi közlekedésben, és szeretnénk megtartani azokat az utasokat is, akik most jelenleg is az utasaink, és hogyha csak egy pici mosolyt csalunk az arcukra, egy picit kellemesebbé tesszük az utazásukat, vagy elfogadottabbá az MVK ZRT-t, akkor már beljebb vagyunk. A villamos már kisgördült az MVK remizéből, egy illatos villamosról beszélünk. Gyakorlatilag a villamos belsejében pici illatpárnákat helyeztek el az MVK ZRT kollégái, és a kispárnák mellett vannak üzenetek is, mely meghittebbé, kellemesebbé teheti az utazást. Lesz miskolci adventi villamos, és a hagyományokhoz híven nem fogom elárulni, hogy milyen meglepetéssel készülünk, viszont azt igen, hogy már az elmúlt hetekben egy-két tervet átküldtünk egymásnak, tehát ezek még csak ilyen nagyon-nagyon felületes tervek, de elkezdtük feldolgozni a témát, és szeretnénk egy újabb meglepetéssel előrukkolni.
Már csak néhány csillag él, újságpapírt hord a szél. Felébred az állomás, és vár, újra vár. Tülöngél egy nagy kabát, mosan néz rá a lány, szemében még különös álma jár. Az első villamos már elindult felé, villamosra vár,
A Magyar Vöröskereszt idén is azt tűzte ki célul, hogy a látókörében lévő rászoruló gyermekek megfelelő felszereléssel a vállukon tanulásra teljesen készen léphessék át iskolájuk küszöbét. Az iskolakezdés támogató programja kapcsán a szervezet júliusban 6000 segítségkérésről szerzett tudomást. A Magyar Vöröskereszt augusztusban iskolatáskák, tornazsákok és iskolaszerek vásárlásához gyűjt online pénzadományt. Mosoddobó-Izemplén vármegyében emellett várják azokat a jó állapotú használt iskolatáskákat is, amelyeket a tanévkezdés előtt rászoruló gyermekek között osztanak szét, annak érdekében, hogy minél többen kezdhessék meg méltó módon is felszerelten az iskolát. Emellett 4 napos imitátor képzést is tartott önkénteseinek a szervezet. A részletekről Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó-Üzemplén vármegyei koordinátora adott tájékoztatást.
A Magyar Vöröskereszt minden évben támogatja a rászoruló gyermekeket és a családjukat, akikre terhet rónak az iskola kezdés költségei. Ezek a gyerekek nem is álmodhatnak új iskolatáskáról, vagy toltartóról, vagy sportfelszerelésről tesi órára, úgyhogy ezt szeretnénk támogatni, és a szervezetünknek az a célja, hogy kifejezetten fenntartható, rendszeres és egységes színvonalú támogatási rendszer dolgozzunk ki az alkalomszerű akciók helyett, mert így akkor egyforma felszerelést tudunk venni azoknak a gyerekeknek, akiknek erre szükségük van. Igazság szerint 6000 segítségkérésről van tudomásunk országszerte, akiknek nagyon nagy szüksége lenne itt a szeptember elejé iskola kezdéshez különböző felszerelésekre. Ezek a jelzések érkeznek családsegítőktől, érkeznek egyéni jelzések is, és hát van, aki e-mail formájában, van, aki személyesen keres meg minket, és akkor kérelemmel fordul a szervezetünk felé, vagy telefonon. Úgyhogy ez a jellemző. Ez a jellemző, az egész megyében több irodánk van, úgyhogy az, mondhatom azt, hogy mindenhol számottevő az, aki ebben az időszakban kifejezetten ezzel kapcsolatban keres, hogy segítsünk a gyerek iskolai elindulásában. Ez a kampányunk, a Jókedvel az iskolába kampány országos szinten online adományozás keretében zajlik, ahol pénzzel tudják támogatni ezt a fajta segítségnyújtást, tehát így is tudnak segíteni, a Vöröskereszt oldalán megtalálják az ehhez kapcsolódó információkat, viszont ha valaki szeretne tárgyi adományt felajánlani, iskolatáskát, toltartót, jó állapotban lévő természetesen olyat, amit még ő maga is elhordana, vagy a gyermeke, csak már nem tudom, vált egy másik típusra, vagy kinőtte, vagy nem tudom. Tehát, hogy azokat a jó állapotú felszereléseket várjuk, vagy akár újat is, hogyha valaki ezzel tud segíteni, akkor a vármegyében lévő kollégáinkat, irodáinkat felkeresik, és akkor ott le tudják adni az adományt. Folyamatosan gyűjtünk, de azért itt az augusztus végi időpont, amíg jó lenne, ha beérkeznének, hogyha tárgyi felajánlásról van szó, mert akkor azt rögtön ki is tudjuk osztani, és hogyha ez az online forma tetszett meg valakinek, a pénzadomány, az folyamatosan működik az a felület, úgyhogy egész évben várjuk a támogatást. Iskolai felszerelések, egyforma színeszerúza készleteket veszünk, vagy zsírkréta készletet, vonalzót, amikkel a gyermekek tanulását tudjuk elősegíteni, füzeteket, egységes füzeteket, de főleg ezeket az eszközöket, amiket egyformán nem tudnak használni. Mondhatom azt, hogy nem csak ez az adomány, hanem bármilyen tartós élelmiszeradomány, vagy tisztálkodószer, tisztítószeradomány eljut az adományozotthoz, mindenki nagyon örül, hogyha tudunk bármiben is segíteni, mert tényleg vannak olyan családok, akiknek nagyon nagy megterhelés jelent ez az időszak, pláne ahol több gyerek is iskolába indul egyszerre, úgyhogy tényleg nagyon örülnek neki, hogy tudjuk őket támogatni. A múlt héten itt Miskolcon tartottunk egy baleset szimulációs képzést. 3 megye összefogása ez, mert Heves megyéből és Nógrád vármegyéből is, és természetesen Borsod vármegyéből, Miskolcról is érkeztek ide ifjúsági önkéntes fiatalok, akik baleset szimulációs képzésen vettek részt, úgyhogy 11-en voltak ezen a képzésen, és hát büszkén mondhatom, hogy mind a 11-en sikeres vizsgát tettek. Ezek a fiatalok az országos elsősegély nyújtó versenyre, a vármegyei fordulókra is és az országos fordulókra is járnak, mert hogy ők imitálják azokat a baleseteket, amiket ezeken az elsősegély nyújtó versenyeken a csapatoknak ugye meg kell oldaniuk, hogy hogyan nyújtanak elsősegélyt, és ezeket szimulálják le. Itt tanultak egyébként az elméleti oktatáson túl, gyakorlati képzést is kaptak, mind a sebkészítés, a sminkeléssel kapcsolatban, hogy hogyan viselkedjenek egy-egy szituációban, hogy játsszák el adott esetben egy ájult sérült, hogy hogyan viselkedik, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és nagyon intenzív képzés volt, és nagyon örülünk, hogy itt a Vármegyében, itt Miskolcon ezt meg tudtuk szervezni számukra. Nagyon jó hangulatban telt, igaz, hogy elfáradtak-e a fiatalok, de hát ez reggel 8-tól estig is tartott egyébként, de tehát sok elméleti rész volt benne, és sok gyakorlati rész, de tarkították csapatépítő játékok, úgyhogy nagyon élvezték, nagyon jól érezték magukat, és nagyon élvezték, és nagyon büszkén mentek haza, és nagyon örültek, hogy részt vehettek ezen, és hogy lehetőséget tudtunk a számukra biztosítani. Ez egy felnőtt képzés volt, tehát mindenki egy tanúsítványt kapott erről, hogy elvégezte ezt a baleset szimulációs képzést. Katasztrófa védelmi gyakorlataink vannak, a Magyar Vörös Keresztnek is van gyakorlata, most is lesz egy augusztus végén Hajdúszoboszlón, és más szervekkel együttműködve katasztrófavédelmi gyakorlatokon szoktunk részt venni, vagy szoktak részt venni, és ott is ők azok, akik a balesetet szimulálják, és mondjuk az önkéntes tűzoltók, vagy más szervek, őket mentik meg, őket részesítik elsősegélyben, úgyhogy járjuk az országot, és van felkérésünk erre is, és nagyon örülnek, hogy kiképezzük ezeket a fiatalokat, és nagyon jól hely tudnak állni, és tényleg olyan helyzetekbe hozzák ott őket, amik elég nehezek, de mindenki megugorja. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk tényleg, hogy minél többen érdeklődnek, és hogy van lehetőségünk erre a képzésre.
Augusztus 20-án ünneplik a Miskolci Állatkert 42. születésnapját. 1983-ban még vadasparkként nyitotta meg kapuit a miskolciak összefogásából született állatkert, azzal a céllal, hogy mindenki közelebb kerülhessen a hazai erdők élővilágához. Azóta több mint 120 állatfajjal rendelkezik az állatkert, a világ szinte minden tájáról, ami Magyarország egyik legcsodálatosabb természeti környezetében fekszik. A szülinapra az állatkert gyermekprogramokkal készül. A részletekről Veres Tamás gyűjteményi vezető adott tájékoztatást.
A Miskolci állatkert történetéről, amikor beszélünk, akkor mi még a 42 évtől is sokkal messzebbre szoktunk visszamenni, hiszen írásos feljegyzések bizonyítják, hogy 1355-ben Nagy Lajos királyunk a Csanyik nevű birtokán királyi vadaskertet létesített, tehát nagyjából a jelenlegi állatkertnek a helyén lehetett valamikor egy királyi vadaskert. Nyilván ez azonban teljesen más jellegű intézmény volt, mint a mostani. Amikor a mostaninak a történetéről beszélünk, akkor azért valóban elég csak 42 évet visszamenni az időben, hiszen 1983. augusztus 20-án a város társadalmi összefogása révén megnyílhatott az akkor még vadaspark nevet viselő intézmény. A megnyitó napján 13 állatfaj került bemutatásra, hiszen akkor az volt a cél, hogy a Bükk-hegység, illetve a közvetlen környezetünk élővilágát mutassa be a miskolciaknak, illetve a Miskolc környéki érdeklődőknek. Ezt követően azonban azért egyre bővült az állatállomány, 10 évvel később már egzotikus állatok is érkeztek, így ma már mintegy 120 állatfaj, körülbelül 800 egyedét lehet megtekinteni a Miskolci állatkertben. Az állatkert 83-as megnyitása után az első igazán jelentős és nagy mérföldkő az tulajdonképpen 1987-re tehető, amikor az állatkert évtizedekig legnépszerűbb lakója Gabi Maci megérkezett. Ő volt az első és hosszú ideig az egyetlen barna medve a Miskolci állatkertben, aki tényleg az állatkert látogatóinak nagyon nagy kedvence volt. Ugye 1993-ban, amikor 10 éves lett az állatkert, ekkor érkeztek meg a legelső egzotikus lakók, lámák, benetkenguruk és néhány egyéb más állatfaj, akik azóta is folyamatosan láthatóak az állatkertben. Úgyhogy nyilván ez megint egy olyan nagyon fontos lépés volt, amit tulajdonképpen a mai állatkert kialakulásához egy nagyon fontos lépcső volt. Ezt követően azért érkeztek még a 90-es években, 2000-es évek elején olyan nagyon népszerű lakók, mint akár a tigrisek, akár a leopárdok, vagy éppen az első majmok, akik megérkeztek Miskolcra, és tulajdonképpen a nagy mérföldkövekben pedig a eleddig utolsó lépcsőfok, az pedig 2021-ben az oroszlánoknak a megérkezése volt, illetve a nekik otthont adó száhel bemutatónak a rátadása. Azóta tulajdonképpen ők azok, akik átvették az aktuális kedvenc szerepét az állatkertben. Ez minden évben a hagyomány, hogy augusztus 20-án az állatkert születésnapján vendégül látjuk a hozzánk érkezőket egy kis változatos program kínálattal. Az idei évben is, ugye a 42. nem egy kerek jubileumot ünneplünk, de azért igyekszünk a kicsit szerényebben is, de azért együtt ünnepelni a látogatóinkkal. Nyilván, ahogy a születésnaphoz illik, természetesen ingyenes arcfestéssel várjuk a legkisebbeket, illetve a Csodamalom Bábszínház, aki nálunk fog vendégeskedni, és 10 óra 30 perctől egy bábszínházi előadással kedveskedünk az érdeklődőknek. Ezen kívül természetesen az állatainkról sem feledkezhetünk meg azért az állatkert születésnapján, így a megszokott látványjelentéseken fölül egyéb állatfajok, így az oroszlánok, vagy éppen a dávidszarvasok, vagy a liszmajmocskák is ünnepi menüt fognak kapni, és ők is kiveszik a részüket az ünneplésből. Az idei évet tekintve alapvetően szerencsére sikeresnek tekinthetjük a 2025-ös esztendőt is. Az állataink természetesen most is kitesznek magukért, hiszen folyamatos volt egész évben a gyermekáldás nagyon sok állatfajnál, kezdve akár a patásoktól, ahol a közép-ázsiai gimszarvasok vagy a dávidszarvasok, akik a szabad természetben nagyon ritkák, sőt a dávidszarvas esetében a természetből kihalt állatfajról van szó, nálunk azért szaporodtak, de ugyanakkor említhetném akár a nagymarákat, a benetkengurukat, akik folyamatosan évről évre utódoknak adnak életet, illetve szerencsére a madarak sem maradtak el tőlük, hiszen akár a kéktorkú tragopánok, akár a hullámúsapagályokat említhetném, akiknél sikeresen és eredményesen nevelkedtek fel utódok. Nyilván folyamatosan igyekszünk újdonságokkal készülni a látogatóink számára is, úgyhogy még az idei évben várhatóak új állatoknak az érkezései. Nyilván ezek, amikor megérkeznek és már a látogatók is láthatják, akkor be fogunk természetesen ezekről is számolni majd. Az állatkertek éjszakáját a Magyar Állatkertek Szövetségének a tagjai közösen rendezik meg. Immáron több mint egy évtizede minden év augusztusának utolsó péntekén. Az idejében sincs ez másképp, amikor az ország több pontján egyszerre fognak nyitva tartani az állatkertek és sötétedés utáni igazán különleges programon. Elcsatlakozik állatkertünk is, így augusztus 29-én este 7 órától egy különleges programmal várjuk a hozzánk érkezőket. Az idejében a Magyar Állatkertek Szövetsége úgy döntött, hogy egy adott tematikára igyekszik fölfűzni az állatkertek éjszakája programjait, ez pedig a Városi Vadon nevet kapta. Úgyhogy ez igyekszünk mi is illeszkedni, így egyrészt a látványetetések is olyan fajoknál lesznek láthatóak, akik esetében akár a városba betévedő állatok, akár egyéb más módon ember-állat interakció, sok esetben ember-állat konfliktus fordul elő. Itt gondolhatunk akár a barna medvékre, vagy a mosómedvékre, akik esetében ez rendszeresen előfordul, és a híradásokban is lehet ezzel találkozni. Úgyhogy erről szeretnénk a látványetetéseink során minél több információt elmondani a hozzánk érkezőknek. A szokásos nem szeretem állatok bemutatóját is igyekszünk sokkal inkább így az ember-állat interakcióra fölfűzni, illetve nyilván mivel az itt bemutatásra kerülő állatok különböző gyíkok, kígyók és ízeltlábúak, egyre népszerűbb terráriumi állatok, így természetesen a felelős állattartást is nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni. Megszokott módon vendégünk lesz a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja, akik szintén a Városi Vadon témához illeszkedően a városokban előforduló madarakról hoznak minél több információt. Rajtuk kívül még a Bükki Csillagda lesz a vendégünk, akik egy távcsöves bemutatóval várják az érdeklődőket, illetve az este során több alkalommal Abdul Kamara, szenegáli táncművész is a Kultúrafrika Egyesület szervezésében fogja szórakoztatni a hozzánk érkezőket. Úgyhogy augusztus 29-én ezekkel a változatos programokkal várunk mindenkit, aki a Miskolci Állatkertet választja az állatkertek éjszakáján.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállítást Gronda János készítette.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.